akkor most várjuk a gyerekeket, mert lesz egy gyerektörténet, és egy olyan gyerektörténettel készültem, ami vetítés is lesz, tehát képek is lesznek hozzá. Gyertek! Na gyerekek, gondolkoztatok azon, mi történne, vagy milyen jó lenne, hogyha az állatok mondjuk beszélni tudnának. Ugye mi minden jó lenne, ugye? Ha mellettek, melyik állatot meg lehetne kérdezni, hogy hogyan él, mivel foglalkozik, mit csinál, és ebből is nagyon sok mindent tanulhatnánk. És van egy könyv, amitről olvastam egy történetet, egy különleges állatról, ez a kis könyvből. És ebből azért arról az állatról kerestem képet is, és majd részletesen beszélek róla. Az a címe, hogyha az állatok beszélni tudnának. Most megpróbálom ezt úgy elmondani, mintha az az állat mondaná, akit éppen látunk a képen. Ez az állatról annyit, hogy mielőtt megnéznék, hogy néz ki. Hát nem egy szép állatról van szó, csak ekkora. Viszont azt lehet mondani, ugye a kutyára szokták azt mondani, hogy az ember legjobb barátja, ugye? Meg hát van egy-két állat, házi állat, ami ugye nagyban segíti az ember munkáját, de ez az állat is, majd meg fogjátok látni, hogy hogyan és miért. Bár nem egy szép állatról van szó. Na nézzük ezt az állatot. Na felismerjétek ezt az állatot. Nem egy szép állat. Hogy hívják ezt az állat? Giliszta, igen. Pontos neve az, hogy földi giliszta, és ugye így mutatkozott be, most már ő beszél, hogy földi giliszta, ugye nem vagyok egy szépség, nem szép? Hát annyira nem. Ugye egy bárány sokkal tetszik, az jó, ennek örülök. Ne felejtsük, hogy ugyanaz a teremtő alkotta őt is, mint minket is. Csak őt más feladattal bízta meg, mint minket, és hát ezért más testet is adott. Na de nézzük meg, hogy hogyan is élek, hogy kezdődik az életem, hogy kezdődött. Erről is nézzük meg egy képet. Hát bizony nekem is van gyerek, nektek is van gyerekszobátok? Van. Hát nekem is van. Hát ha megnézitek, nekem egy olyan pici gyerekszobám van, és mindkét végén zárt kis fészek, aminek a biztonságában én felnőttem, és amikor már jó erős voltam, akkor úgy gondoltam, hogy onnan elmegyek, és ott hagytam ezt a biztos helyet, menedéket, és így a lakásom a talaj, amiben mi a paradicsomot, uborkát ültetjük, és amire a házunkat is építjük. És az én lakásom hol van szerintetek? Hol lakom én? Földben. Bizony a földben. Jó, másfél méter mélyen, az körülbelül mondjuk innentől számítva egészen oda lent. Ott van a lakásom. De az a jó, hogy a lakásomban azért nem mindig élek ott lent. Csak nyáron van szükségem, amikor nagyon-nagyon meleg van és száraz a talaj, felszíne. Meg ilyenkor télen, mert kinéztek, milyen idő van. Nagyon hideg. És hát azt se szeretem a nagy hideget, akkor is oda szépen elbújok. De nézzük tovább még, hogyan is élek. Hát ugye, ami érdekes rólam, az ásó technikám. Ugye igazán elsőbe érzem jól magam, ilyenkor egészen a felszínig ásom. És hogy hogyan ások? Hát van nekem ásom. Ásom van, kezem nincs, lábam nincs, csontom van, szerintetek? Van nekem ott csontom? Hát nem. Ugye nincs nekem csontom, de viszont van egy erős, helyes csúcsban végződő fejem, ami a legparányibb résbe is be tud hatolni, és ilyenkor jól megfeszítem az izmaimat, és szétnyomom a földet, mint egy ég, és így be tudok menni a legalsó, legkisebb részekbe is, vagy legkisebb részbe is, és ezzel a teremtőm látott el. Mert ugye ő ezt is kitalálta, hogy tudok én a földbe bemenni. Hogy tudok ugye dolgozni. Hát most erről lesz szó. Még nézzük meg, hát ez nagyon érdekes állat, a mozgásomat. Ha megfigyelitek,
majd mindjárt reméljük látszik is. Igen, igen. És láttál már ugye a Földön előre haladni? Hát ha jól megnézed, ugye a testemmel úgy haladok elő, hogy kinyúlok és összehúzódok, kinyúlok és összehúzódok. Na de most, ha megnézed, én egy vizes betonon megyek, vagy egy vizes úton. Hogy nem csúszok meg? Mi a titka? Hát az a titka, hogy amit nem látsz rajtam, hogy ilyenkor a hasamon, itt alul vannak kis sörték, kis horgonyok, amiket így ilyenkor kivetek, és azokkal meg tudok kapaszkodni a talajba, és így tudok tulajdonképpen előre haladni. De ha kézben leszel, majd mindjárt az is látható, így szépen megyek előre. Ha kézben leszel, a kezedben is így mozgok, akkor is így teszek, látod? Ott mozgok a kézbe, a kezedbe, ha megfogsz. De sajnos az életem nem olyan egyszerű, vannak ellenségeim, sajnos a föld felszíne sem mindig békés, ugye ezt is tapasztaljátok, de az alja sem. És vannak ellenségeim, hát egyik a vakon. De viszont a teremtőm ellátott egy különleges dologgal. Azzal, hogy egy vakont, például ha leharap belőlem egy darabot, akkor nem tud engem megölni. Hiába harapja mondjuk a fejem, vagy a hátsó részem, nem tud engem megölni. Mert a teremtő úgy alkotott meg, hogy újra kinő mindazzal, ami rajta van. Tehát kinő a fejem is, mindazzal, ami rajta van, vagy a hátsó részem is. Igen.
Akkor mi lesz?
Mikor?
Hogyha egészen.
Hát, ha egészen megeszi, azt nem élem túl, de egy ilyen balesetet viszont túl tudok még élni. Milyen különleges ez, ugye? És ez valóság, hogy újra kinő.
És a másik. Igen. A vadár szója rá, az a madár.
Nem? Igen, hát van több ellenségem, és csak itt a vakondot mutatom meg, mert ő szokott belőlem leharapni egy-egy darabot. Próbál elkapni, igen. De ezt is túl tudom élni. Hát ugye mivel táplálkozom? Hát ugye mondtam, hogy a földben élek, és a teremtőm mivel bízott meg? Azzal, hogy lazítsam a talajt. Ezért járataim keresztül szelik a földet, ott föl láthatsz belőlem. Néhány ismerősömet, amint éppen a talajba lukakat csinálunk.
És, amikor mi?
Alul? Na hát mi is az ott alul? Azok kis sárcsomók, amik akkor lesznek, amikor én szépen táplálkozom, megeszem ugye a földet is, de megeszek ők lombokat, más anyagokat is, amiket a földön talál, főleg növényi részeket, szépen megeszem, és amikor megeszem, ezek maradnak utánam. Ezek szépen átmennek rajtam, és ezek kimennek belőlem, ezek a kis csomók, és ezek viszont ettől nem kell félni, ez nem büdös, meg nincs semmi. Gond ezzel, ez nagyon értékes, mert ez a humusz, ami egy nagyon fontos a növények számára, és így százszor termékenyebb lesz a növény. Vagy a százszor termékenyebb lesz a talaj a növények számára. És hát ez egy nagyon fontos feladatom, hogy én ezzel foglalkozom, hogy szépen ott mászok, megeszem a növényeket, és így. Termékenyé teszem a talajt. Tehát barátja vagyok az embereknek?
Igen.
Na de, nézzük még tovább, hogy mi történt, hogy hogyan is élek meg, mennyien is vagyunk? Hát egy futballpályán 150 ezer giliszta is él rajtam kívül. Egy futballpályán itt ebben. Te az tisztel annyi, amit hányan ebben a városban laknak. De sokan vagyunk, ugye? És ha mindnyájukat mérleg letennék, akkor 1000 kilót nyomnák, az akkora, olyan nehéz, mint egy autó. Bizony. És ha adsz nekünk mondjuk 3-400 élet, akkor az egész földön az összes talajt meg tudjuk, át tudjuk dolgozni, termékenyé tudjuk tenni 40 centi mélységig. És így teljesítjük azt a feladatot, amellyel minket a teremtő megbízott. Bármilyen jelentéktelnek tűnik, mert mekkora egy kis kukac, ugye csak ekkora. De viszont sok giliszta, hogyha el is végzi szüntelen, sokan végezzük ugye szüntelen ezt a feladatunkat, akkor Isten dicsőségén szolgáljuk mindez ezáltal. Hát, gyerekek, akkor tekintsünk így a girisztákra is, bár nem túl szépek, ugye, de viszont nagyon fontos munkát végeznek, és értünk, dolgoznak ők is, hogy nekünk szebb legyen a növényeink, és minden növény nagyon örül az ő munkájának. Hát köszönöm, hogy figyeltetek.
Nagyon köszönjük.
Nagyon szép.
Kedves Zsoltárom, aki a felségesnek rejtékében lakozik, anya felolvas egy Zsoltárt, jó? Meghallgatok? Aki a felségesnek rejtékében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes döglésztől. Tollaival fedez meg téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a döglésztől, amely a homályban jár, a dökhaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlikoddá, nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utalhány. kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyon jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Bele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
Azt olvastuk a 100. Zsoltárban, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Több értékes szó van ebben a Zsoltárban, de ha csak arra gondolunk, hogy szolgáljunk, ezt a szót mikor halljuk, hát főleg, ha úgy hangzik, hogy mi szolgáljunk, az nem tűnik olyan jónak. Hát inkább úgy gondoljuk, hogy más szolgáljon nekünk. Sok történetet ismerünk a szolgaságról, a rabszolgaságról, hogy milyen nehéz életük volt a szolgáknak. Épp a Karesz mondta, hogy nem is a régen, még Erdélyben is, még mi is láttunk olyan szolgák, akik a háznál úgy dolgoztak. Voltak még, nem olyan régen is olyan emberek, akik egy-egy családnál dolgoztak, és emlékszem, hogy a vagyon mama is mondta, hogy ő is fiatalon volt egy családnál. De voltak, akiknek jó tapasztalatuk volt, mert a mama is azt mondta, hogy sok mindenre megtanították. Sok mindent megtanult. De általában a szolgálat az valamilyen lemondással, valamilyen feladattal vár, vagy az vár rá, aki elvégzi. Esetleg lehetne más időtöltést, lehetne játékot kitalálni, kirándulást a szolgálat helyett. Ez mindig azért lemondással jár. Hát ez volt a mai tervünk, hogy egy ilyen szolgálati napot leszünk, és elég sokan jelentkeztek, csak sajnos a betegség miatt, vagy talán a havazás miatt egy kicsit megváltozott a kép. És ha tovább gondoljuk, hogy szolgáljunk örvendezéssel, hát ez vége tetézi, hogy még a szolgálatba örüljünk is. Az Úrnak való szolgálatnak van valóban öröme, és van jutalma. A Glasztanár bácsi volt az osztályfőnökünk az ipariskolába, és ő sokszor beszélt osztályfőnöki órán az elvégzett munka öröméről, hogy nehezen állunk neki, és sok más gondolat jut eszünkbe, de amikor valamit megteszünk, és azt meglátjuk, jó ránézni. Hát főleg a kertben, ha valaki ültet valamit, hát az egy csoda, hogy utána mi lesz belőle, és virágoznak a fák, és ennek a gyümölcsét is élvezhetjük. De különbözőképpen gondolják az örömöt az emberek. Az IKEA áruház például azt a reklámot hirdeti, hogy öröm minden nap. Úgy gondolják, hogy boldogság minden nap, hogy az ő berendezései, az ő ennek az áruháznak a termékei boldogságot produkálnak. De valóban egy jó, kényelmes ágyon jó aludni, de sokkal értékesebb örömök is vannak. Akkor az áruházakban szól a zene. Nagyon sok helyen van egy alapzaj, ez hátrányos is sokszor, hogyha nem tudunk figyelni a lelki hangra. Mert van egy lelki hallókészülék is, amit ha a szekrénybe hagyunk, ugye az nem jó, vagy ha az elemet nem cseréljük, mert ha jövünk például a gyülekezetbe, akkor ezt a lelki hallókészüléket tudjuk tölteni, erősíteni. A tanítványok körében többször előjött, hogy ki a nagyobb, ki lesz a miniszter, kik fognak szolgálni. Tudjuk, hogy különböző képességű emberek voltak. Nekem nagyon tetszik, hogy egy zelóta is ott volt, egy ilyen forradalmár is volt köztük. Volt orvos, egyszerű halászok, akik a rövid idő alatt olyan bölcsességre tettek szert, hogy elcsodálkoztak az ő vallatóik. Tehát ennek a szolgálatnak van jutalma, ha lemondással is jár, nehézségekkel jár, de ha ezt a lelki hallókészüléket használjuk, akkor mi is gazdagabbak leszünk, és a szolgálat sem lesz nehéz. Ha megkeressük János Evangélium a 15. fejezet 11. versét, akkor ez nagyon egyértelműen és kifejezően mondja, hogy Jézus Krisztus is nem szeretné, hogy milyen lógó, orrú fejű emberek legyünk, hanem örüljünk. Természetes vannak időszakok, amikor nem lehet vidámnak lenni, hogy szomorkodunk a szomorkodókkal, vagy sírunk a sírókkal, de ez a belső békesség, ha megvan, akkor ez egy olyan pozitív állapot, hogy Jóisten átsegít bennünket a nehézségeken is. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Ez az ő kívánsága, ami számunkra. Jenike, Léci, olvassad el akkor ezt a szakaszt az örömről.
A mai igében volt ez a február 8-án ez a reggeli dicséret, ami megfogott bennünket, hogy mi is az örömteli élettitka. 3 napon keresztül egyébként ezzel foglalkozott. És itt is ezt az igét idézte, hogy az én örömöm legyen bennetek. Jézus azt mondta, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Ez az öröm, amiről Jézus beszél, különleges. Azért különleges, mert azt mondja, hogy az én örömöm. Ez olyan beteljesedést nyújt, amilyet a világ örömei nem tudnak megadni, hogy örömötök teljessé legyen. Krisztus tanításainak hűséges követése olyan belső örömöt ad, ami valóságos és ellenálló bármilyen is a gazdasági helyzet, bármekkora is a kamatláb, sőt, még a betegséggel és a halállal szemben is. Az ember nem lehet vidám, ha nem örömteli a szíve, de lehet örömteli akkor is, ha éppen nem vidám. Hogy lehetséges ez? Jézus ezt megelőzően arról beszélt tanítványainak, hogy olyan szeretetben lehet részünk, amely messze felülmúl minden mást. Mennyei atyánk szeretetében, melyet feltétel nélkül kínál, és melyet, ha egyszer elfogadunk, örökké átélhetjük. semmi sem hasonlítható Isten szeretetéhez. Az ő szeretete nem kinézeten, személyiségen, gazdagságon alapul, sőt, még erkölcsi jóságon sem. Mindenféle előfeltétel nélkül kínálja. Ez a szeretet nem változik, nem fogy el. Semmit nem tehetsz azért, hogy Isten jobban szeressen, de semmi olyat sem tehetsz, amitől kevésbé szeretne. Sőt, az isteni szeretet nem csupán egy csodálatos érzés, ez folyamatosan benned munkálkodó erő, ami bölcs döntések felé irányít, megvéd a rossz döntésektől, és helyreigazít akkor is, amikor rosszul döntesz netán. Isten szeretete garantálja, hogy ő elfogad, amikor mindenki más elutasít. Megbocsát, amikor mindenki más elítél. Kegyelmes, amikor mindenki más kárhoztat. Ha Isten szeretetét élvezed, akkor az öröm felbuzog a szívedben. A világ nem képes megadni ezt az örömet, de nem is tudja elvenni.
Köszönjük szépen!
Most énekeljünk egy éneket, sajnos elfejtettük kiosztani a kottát, hogyha segítenétek.
Mária nem is így értel főtel, úgyhogy gondoltam, hogy ez a kedvenc énekel, ő is sajnos elesett, és nem is a találat.
És akkor Marikától fogunk egy költeményt hallani az ének után, és akkor még a fiataloktól egy ének.
Oh, egy Rüneberg verset szeretnék elmondani. Rüneberg a finnek nemzeti költője. Ő írta többek között a finnek himnuszát is. A zenésítették meg. Egy tanáremberről van szó, aki természetesen amellett újságíró volt, eposzokat írt, és tulajdonképpen a finn költészet megalapítója is. Nagyon nagy tiszteletnek örvend Finnországban, a születésnapját minden évben megünneplik, nemzeti ünnep Rünebergnek a születésnapja. Több verset írt a paraszti élet nehézségeiről. Ez is, amit majd elmondok, ez is erről szól. Valahol mindig a kitartást, a bátorságot, a fellemadást, az élni akarást sugallják ezek a versek. És ez a versnek a címe, hogy Pávó gazda, szintén erről szól, lehet, hogy van, aki ismer is közületek. 1830-ban írta ezt Rüneberg, és akkor most hallgassátok meg. Fent a Szarijorvi ősvadonban élt fagyos tanyáján Pávó gazda. Küszködött, égett a kezén a munka, ám az úrtól várt földjére áldást. Gyermekével és asszonyával élt ott, kínnal szerzett gyér sovány kenyéren. Árkot ásott, szántott, vetett és várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s elvitte a félvetését. Jött a nyár, jégzáporok szukogtak, s a ringó vetés felét lezúzták. Ősz jött, s elfagyott, ami megmaradt még. Haját tépvel jajgatott az asszony. Pávó, Pávó, átokvert öregte. Koldus, elnézést. Koldusbot vár, elhagyott az Isten. Koldulni rossz, ám de éhen halni szörnyűbb. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Asszony, megpróbál az Isten, de el nem hágy. Kétszer annyi, de felerész kérge, fakérget tégy a lisztbe. Én pedig kétszer annyi árkotások, de az úrtól várom majd az áldást. Felerész kére került a kenyérbe, kétszer annyi árkot vájt a gazda, juhárán rozsot vett, vetett és várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, és megmaradt a vetés és a föld. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringó vetés felét lezúzták. Jött az ősz, és elfagyott, ami megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony, Pávó, Pávó, átokvert öregte, halljunk meg, hisz elhagyott az Isten. Rossz meghalni, ám de élni szörnyűbb. Pávó kézen fogva asszonyát szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Kétszer annyi kérget siss a kenyérbe, én meg dupla széles sárkotások, de az úrtól várom majd az áldást. Kétszeres kérek sült a kenyérbe, dupla széles árkot májt a gazda, marhaárán rozsot vett, vetett és várt. Megjött a tavasz, csordult a hólé, és nem vitt el sem vetést, sem földet. Jött a nyár, jégszáporok zuhogtak, s a ringóvetést ne nem tiporták. Ősz jött, ám ezúttal a fagy távol maradt, és hullámzó aranydiszt sarlót várt. Térdre hult Pávó gazda, és mondta, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Térdre hult az asszony, és míg így szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. majd aktársához fordult szelíd mosolyjal. Pávó, Pávó, kapcs sallóra vigan! Felviratunk boldogabb napokra, súgba dobjuk már a fakérget, étkünk tiszta rósból sült kenyér lesz. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Asszony, asszony, elbuknánk a próbán, éhező testét, ha cserben hagynánk. Felerész fakérget tégy a kenyérbe, elfagyott a szomszéd vetése.
Amikor Zebedeus fiai, Jakab és János kérték Jézust, hogy Mester, tedd meg azt, amire kérünk. És ők azt szerették volna, egyik jobb, a másik majd bal köre felől legyen, amikor eljön az ő országával. És ebben a szakaszban olvashatjuk, de nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. És itt van a 45. versben, a Márk evangélium a 10. fejezetben a legnagyobb szolga. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért váltságul. Most egy zenét hallgassunk meg a fiatalok. Bárhova, ha megyünk, akár üzletbe, bankba, akár egy műhelybe, hogyha barátságosan fogadnak, és a mi kívánságainkra a kérdéseket elmondva, készségesen, netán mosolyogva válaszolnak, az sokkal jobb érzés, mint amikor olyan zord emberekkel találkozunk. Találtam a mosolyról egy írást, hát nem tudom elmondani, kívülről meg kell felolvasni, de nagyon jó gondolatok, jó mondatok. A mosoly semmibe sem kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja a koldrusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökre megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meg lehetne nélküle, és senki nem olyan szegény, hogy ne lenne gazdag tőle. Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jó akaratot és a barátságot, biztos jele. Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni, vagy ellopni, csak önként lehet adni. Mosoly.